Sziasztok! Ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride kulturális és közéleti podcastja. Most is a 444 stúdiójában veszük fel az adást. Köszönjük nekik a befogadást. Ennek az epizódnak a létrejöttét a Publicis Group Hungary, az ország legnagyobb kreatív, digitális és média ügynöksége támogatja, amit ezúttal is nagyon köszönünk nekik. Az epizódok ingyenesen hallgathatóak, de ha támogatnátok a munkánkat, a weboldalunkon, a budapestpride.hu oldalon megtehetitek a támogass gomb megnyomásával. Sziasztok, én Hegedűs Máté vagyok, a Pride egyik sajtószóvivője, és most már tényleg nagyon hamarosan szociálpedagógus, és itt van velem Jójó.
Sziasztok, én pedig Majácsik Jójó vagyok, a Pride-nak egy másik sajtószóvivője, de ez majd különleges alkalom, mert itt van a harmadik sajtószóvivőnk is, meg még egy vendégünk, szóval négyesben fogunk beszélgetni, négy Pride szervező, szóval ugye, ahogy mondtam, itt a harmadik sajtószóvivőnk Rubi Zita, akivel már találkozhattatok egy nyári adásban, és itt van velünk Szakonyi Marci is, akivel szintén egyébként ilyen kommunikációs feladatokon, meg kampányokon szoktunk pörögni. Sziasztok!
Sziasztok!
Na, és nem mondtuk el szerintem a felkomban, hogy mi a téma, de a téma az ilyen évvégi ünnepek, karácsony, szilveszter, igazából erről beszélgetnénk, és ez lenne az idei búcsúadásunk, úgyhogy az is lenne a kezdő kérdésem először is, hogy hogy vagytok most így az évvége felé? Fáradtak vagytok-e? Milyen volt az év? Hogy készültök az évvégi pihenésre? Lesz-e lehetőségetek pihenni, meg hogy várjátok-e az ünnepeket? Jó sok kérdés.
Hát én izgulok a podcast felvétel miatt. Úgy ébredtem, hogy azt álmodom, hogy elkések. Ez a jelenlegi állapotom, meg tök örülök, hogy itt lehetek. Eléggé fáradt vagyok a munkámban, így sokat kell most éjszakán, de nem éjjeli őr vagyok, úgyhogy én arra készülök, hogy ez az időszak véget ér, és akkor végre tudok pihenni. Szóval egy kicsit kimerült vagyok. Nagyjából ennyi. Lehet, hogy majd még csatlakozom ehhez. Valamikor. Cita?
Én nagyon-nagyon lelkes voltam az ébredésem után egy perccel, amikor észrevettem, hogy így esett a hó. Én ilyen, nem tudom, gyermeteg lelkesedéssel konstatálom, hogyha esik a hó, és nagyon-nagyon szeretem. Meg ez egy kicsit ilyen ünnepi hangulatot is hoz. Nekem annyira most nem durva az év vége, és pihenni is lesz lehetőségem egész sokat, ami szerintem így az első, mióta dolgozom. Úgyhogy szeretném arra használni majd, hogy jó sokat tudjak tényleg pihenni, meg így átadni magam először, nem tudom, 10 év után az ilyen olyan karácsonynak, amit én elképzelek, hogy nekem komfort.
Majd kérdezünk erről még. Egyébként azért is jól csináljuk ezt a podcastot, mert kiderülnek dolgok, én nem tudtam, hogy szereted a havat. Én például úgy keltem fel, hogy az Anna barátnőm mondta, hogy már megint esett, ő se szereti meg én se, és persze, tényleg, szóval, hogy igen, és egyébként neked, arra gondoltam, hogy tök lenne, hogyha ma egy picit mi is megosztanánk arról, hogy karácsony kapcsán, hogy te most hogy vagy, Máté, hogy állsz az évvégéhez.
Én nagyon várom így a decemberi időszakot, mert most fogok majd januárban záróvizsgázni, úgyhogy az még egy ilyen nagy feladat, hogy úgyhogy így, ott még van egy ilyen nagy feladat, de addig így úgy érzem, hogy ez a december most ilyen rápihenős, befelé fordulós lesz, és egyébként abba a típusba tartozom, aki így fontosnak tartja majd az új év kezdetét, úgyhogy így lehet, hogy így reflektálok is majd így erre az évre, úgyhogy izgalmas neked.
Régen nagyon máshogy álltam az év végéhez, meg a karácsonyhoz. Nem tudom, hogy pontosan amikor fordultál, de az biztos, hogy mióta az Annával együtt vagyunk, azóta nagyon szeretem, mert hogy nagyon jó együtt, meg hogy nagyon jó, hogy akkor van az életemben mondjuk 2-3 hét, amikor tényleg így nem kell semmi más csinálni, és így elővehetek olyan könyveket, meg filmeket, amik így tudjátok, így írod a tudulisztetet, amikor a szabadidős tudulisztetet írod az év folyamán, és azt se tudod megvalósítani, hogy azokat meg lehet valósítani, meg van idő főzőcskézni, meg csak úgy együtt lenni, meg azért valamennyire feldíszítgetjük a lakást, lehet ilyenről is beszélni, hogy kinek van karácsonyfaja, meg ilyenek, csak nem akarok itt spoilerezni. Szóval, de egyébként fáradt vagyok, podcast is fárasztó volt ebben az évben, nagyon-nagyon szeretem csinálni, meg fogjuk is tovább.
Mi is nagyon szeretjük, nagyon jó podcast szerintem.
De azért fárasztós az is most jó lesz, hogy egy picit így el lehet tenni, és lehet évvégi pihizni.
De akkor a következő kérdéssel megyünk tovább, hogy nálatok hogyan zajlik így az évvégi ünneplés, hogyha ünnepeltek valamit, és mi az, amit így szerettek benne?
Hát nekem nagyon, már egy jó pár éve nekem nagyon így két részre szakad az ünnep, mert az egyik, ami de én nem Budapesten nőttem föl, hanem Borsod megyében, és ezért nekem mindig van egy olyan része, hogy én így hamarabb elkezdek itt Budapesten így hangolódni magamtól, vagy magamnak, és én nagyon-nagyon szeretem így tele pakolni az egész házat ilyen mindenféle égősorokkal, meg díszekkel, meg van egy ilyen mini karácsonyfa, ilyen hát ilyen mű fenyő tulajdonképpen, az ilyen kisebb, és akkor az így külön feldíszíteni, meg minden, és ennek ilyen külön, így évek óta ennek ilyen külön egy estét rá szoktam szánni, hogy akkor most ezt így megtörténik ez a díszítés, és akkor ugye ez az első fele, amit így Budapesten történik, és akkor van a második fele, ami pedig ilyen családlátogatással zajlik, és az utóbbi a rövidebb általában, mert ez a díszítés ez megtörténik már így december hónap elején, és nekem most lesz egyébként, hát 32 éves vagyok, és most lesz idén az első 24-e, amikor nem a szülőkkel, meg a családdal leszek együtt Borsod megyében, hanem eldöntöttük a barátnőmmel, hogy akkor idén Budapesten kettesben töltjük a 24-ét, amit így nagyon-nagyon várok, és együtt fogjuk csinálni a díszítés, most már ilyen, nem tudom, ennek is naptárbejegyzést csináltunk a biztonság kedvéért, hogy akkor így melyik az a péntek este, amit akkor így rászánunk arra, hogy földíszítjük a lakást, meg minden, bár azt hiszem, hogy emiatt én lelkesebb vagyok, mint ő, mert hogy én egy kicsit ilyen csicsáskodok ilyenkor. És akkor ez azt jelenti, hogy így 25 vagy 26-án fogunk így elindulni, és akkor így három különböző várost bejárni, amikor így a családot meglátogatjuk, úgyhogy nekem így lesz.
Igen, ez tök jó, hogy ilyen meghitt körben is van, vagy ilyen választott családdal. Ez a készülődés, ez nálunk is megvan, szóval a mi erkélyünkön is már kint van egy égősor, de meg kint van egy madárejtető is, az égősorra szálltak a címkék, és így leszették, szóval ilyen természet alakította ezt. Meg vannak gyertyák, ezt tekinthetjük hangolódásnak is, bár én szeretem az égősorokat függetlenül a karácsonyi időszaktól, és én is vidéken születtem, úgyhogy vannak látogatások ott is, amikor hazamegyek mondjuk a szüleimhez, meg a nagyszüleimet meglátogatom, de Pesten is van hangolódás. Azt hiszem, mind a kettőnek van külön-külön érzelmi milliója. Az egyik ugye az, amikor amit most neked is mondtam, hogy egy ilyen sajátos, választott meghittség, ahol akkor is olyan tempóban csinálunk dolgokat, ahogyan mi szeretnénk. A másik is jó. Én nem tudom, melyiket preferálom. Talán majd később kitérünk erre, hogy hogyan viszonyulunk a karácsonyhoz. Szóval így készülődök. Egy kicsit így feszült is vagyok, hogy kinek milyen ajándékot válasszunk, meg kell-e ajándék, milyen ajándék legyen.
Spoiler.
És igen. És nem tudom, lehet, hogy erről még szó lesz a műsorban.
Tök jó, hogy mondtad ezt a saját tempóban, saját igények szerint. Nekem ugye nagyon pozitív mindig ez az ilyen családdal együtt töltött karácsony, mert így nagyon szeretnek, meg elfogadnak, de hogy a saját tempom szerint történnek dolgok, az néha így nem tud megtörténni, és egyszerűen csak van ez az ilyen karácsonyi káosz, múltkor már otthon voltam anyukámnál, és ott pont egy születésnapot ünnepeltünk, és úgy nézett ki az elköszönés, mint a reszkes hetekbe törők első jelenet, amikor így én így a szempilla spirálommal rohangálok ki be a fürdőből, mert a nővéremnek segítek összekészülődni, és akkor közben az öcsém egyszer csak késétel egy alsógatyába, hogy megmutassa, hogy mit kapott a Mikulást, úgyhogy zseniálisan vicces volt, csak ez meg azért tud megterhelő lenni. Nektek milyen lesz? Jó. Annál.
Hát lassú, igazából én szerintem mondtam az elején mindent, de hogy nekem például nincs olyan, ami szerintem sok emberek meghatározza a karácsony előtti néhány hetét, rosszabb esetben már amúgy október közepétől, hogy így kint vannak ezek a karácsonyi reklámok, a hirdetések, a vegyél, a közben még Black Friday is van, és akkor karácsonyig mindenképpen rendetlen, meg is nem tudom, és akkor ebbe így belezizeknek az emberek, és tényleg sok ember szeret ajándékozni, de stressznek éli meg. Én például karácsonyi ajándékot csak és kizárólag az Annának veszek, de most nem beszélek akkor ajándékokról, egyébként is elszpoilereztem Marti, hogy arról még fogunk beszélni.
Nem baj.
Szóval, hogy én például konkrétan készülődni úgy, mint mondjuk Zita, te úgy nem szoktam előre. Szóval szerintem nekünk december 21-én fognak így előkerülni a dolgok. Van egy nem műfenyőnk, hanem mondjuk úgy, hogy műkarácsonyfánk, ami azt jelenti, hogy ilyen karácsonyfa alakja van, de egyébként egy égősor. És akkor azt minden éve picit más, hogy jó, nem egyébként, de 2020 telén maszkokat tettünk rá, és azok voltak a díszek. Egyébként már csak így kiszoktuk rakni. Este kirakjuk az ajándékokat, most már ajándékokról nem beszélünk. Kedvéig.
Változtathatunk a sorrenden saját tempó szerint.
Igen.
Szóval készültem egy olyan kérdéssel, amiben nekem tök fontos téma az, hogy hogyan veszünk részt ebben az egész társadalmi jelenségben, ami így az ünnepek során így az ajándékokra koncentrál. És az a kérdésem, hogy ti, ha ajándékoztok, akkor hogyan ajándékoztok? És hogy mit kezdtek ezzel a furcsa helyzettel, hogy minden évben kapunk csomó tárgyat, és hogy van-e esetleg arra valami javaslatotok, hogy mi az, amivel ezt így fel lehet oldani, és ilyen környezettudatosabban ajándékozni?
Én szeretek ajándékozni, de nem a boltban választott tucat termékeket preferálom, meg így a kapitalizmus malmára nem szeretném hajtani a szelet, mondtad a fenntarthatóságot is, szóval inkább az ilyen házilag készült, kézműves ajándékokat kedvelem, és szerintem sok workshop is van, meg lehet, hogy vidéken is, itt Pesten biztos, ahol mondjuk elmehetsz kerámiázni, és akkor csinálhatsz egy kis virágtartót valakinek, vagy otthon is csinálhatsz sógyurmából valamit, meg szerintem az egy tök izgalmas dolog, hogy kipróbálsz ilyen új területeket, mondjuk valakinek varsz egy kis plüssállatot, és nem kell ilyen hiperrealisztikus dologra gondolni, mert a gesztus nagyon fontos, a szimbólum, bulikálja ennek, hogy a két kezeddel alkottál valamit három rongyból, akkor újra használhatod például a régi ruháidat. Én az ilyen ajándékokat preferálom, és azt sajnálom, hogy erre mostanában nincs annyi idő, de hogy én az ilyen ajándékokat szerettem régen is, szülinapokra is adni, meg karácsonyra is, szóval én azt tudnám így ajánlani, megjavasolni akár nektek is, vagy a rádió hallgatóknak, hogy...
Azoknak nincs sok podcast hallgató.
Még.
Most egy robot bedobhatnál, mert ez egy rossz vicc volt. Szóval, hogy nézzenek meg pár YouTube videót, és akkor azok alapján csinálhatnak ilyen kis apró ajándékokat. Tényleg nagyon egyszerű és olcsó kis ajándékokat lehet kirakni, vagy készíteni, és azok ilyen szépek lesznek. Úgyhogy én az ilyen típusú ajándékokat szeretem, ami személyre szól, és így megmarad. Remélem, hogy aki kapja, azt is szereti, és nem csak egy ilyen csofadt kerámia torzó berak a szekrény aljára.
Hű, hát én nagyon... Nagyon azt hoztam otthonról, hogy így az ajándék az egy ilyen nagy stressz kell, hogy legyen, mert hogy akkor így ki kell neked találni nagyon kreatívan minden éven azt, hogy akkor így kinek mit vegyél, és akkor ez nagyon-nagyon fontos, fontosabb, mint bármi, és én nagyon nem szerettem ezt sosem, úgyhogy én így erről már így évek óta leszokóban vagyok, szerintem egész jól megy. A tesómmal csináltuk ezt először, hogy megbeszéltük, hogy nem fogunk egymásnak ajándékozni már évekkel ezelőtt, hanem vagy helyette majd valamikor együtt töltünk valami időt, elmegyünk egy színházba, vagy vacsorázni, vagy valami. De valamelyik éven azt is csináltuk, hogy adományoztunk valamelyik ilyen környezetvédő szervezetnek, és akkor ők így küldenek ilyenkor ajándékba egy kis madzakkarkötőt, vagy valami kis jelképes dolgot, és akkor azt úgy elkezdtük hordani, és akkor nekünk így ez volt a karácsony, vagy a karácsony ajándékozás, hogy akkor így jót teszünk, meg van egy kis emlék. A barátnőm meg én azt beszéltük meg, hogy két ünnep között, vagy hát valahogy szilveszterre valószínűleg el fogunk utazni valahova, és akkor így az lesz a mi közös ajándékunk, hogy akkor elmegyünk valamerre, de olyat is csináltam már egyébként így barátokkal, még kicsit hasonló ahhoz, amit te mondtál, Marci, hogy elmentünk egy ilyen workshopra, ahol így ilyen tematikának megfelelő valami kis díszt csináltunk, és akkor ott igazából megint az volt a lényeg, hogy ott voltunk, nem tudom, 4-5 órán keresztül, és... eszméletlen sokat nevettünk közben, meg így szórakoztunk, aztán mindenki hazavitte a saját kis gyártott műtyürkéjét, amit csinált, és utána azt van, aki elajándékozta, van, aki nem. Hát így, kb. Én már ezt így szülinapokra is ezt szoktam, hogy így inkább élmény meg az idő, amit így együtt töltünk.
Abszolút az ideához tudok egyébként kapcsolódni, és így szülinapok, meg névnapok, azokat nem is tartom, mert nem tudom, amúgy a sajátomat csak kávé, hogy mikor van. És például nálunk az van, az Annával azt beszéltük meg, hogyha valakinek van valami vágya, amit így szeretne, akkor ezt egyébként így megosztjuk egymással. Szóval, hogy nem ciki kérni, hogy én ezt vagy azt szeretném. Most például nekem volt egy ilyen a legutóbbi szülinapomon, de olyan is van, hogy mondjuk valamelyikünk meglepi a másikat valamivel, ami lehet egy tárgy is, meg lehet egy élmény is, de egyébként szerintem pont az a lényege ezeknek az ünnepeknek, és a karácsonynak, az évvégi ünnepeknek, meg pláne, hogy együtt töltsük időt olyan emberekkel, akiket szeretünk. És aztán mégis nagyon sok ember számára olyan lesz ez az egész évvégi készülődés, mint sokak számára az esküvő is egyébként. Én nekem nagyon kevés ismerősöm van, aki házasodik, de azért így hallom, hogy ez mekkora stressz, hogy fél éven, egy éven át készülnek rá, mennyi pénz, kit kell elhívni, hogy kell viselkedni, milyen zene lehet, ő ezt nem eszi, azt nem eszi, és akkor igazából pont azok az emberek, akik miatt van az egész ünnepség, mondjuk egy esküvő esetén, vagy mondjuk a karácsonynál az egész család, vagy baráti társaságok összejönnek, nem érzik jól magukat, mert full stresszesek, mert nem tudom, kicsi lett a karácsonyfa, eltölte, eltört a csúcsizzó, leégett a kaja, és akkor így igazából, és akkor már addigra már összevesznek egymással, mire az lehetne, hogy akkor így este együtt töltik az időt, és hogy akkor meg az egész nem érte meg, akkor lehet, hogy annál sokkal jobb, ha nem adnak egymásnak semmit, mondjuk most nyilván egy másik radikálisan elmentem a másik oldalra, nem adnak egymásnak semmit, nem főznek semmit, csak együtt vannak, szóval, hogy nekem így ez az elv, de egyébként tudok kapcsolódni ahhoz is, amit mondtál, Marci, hogy ez a saját kézzel készített ajándékok, nekem nagyon ritkán van erre időm, és pont most pár napja volt a Pride-nak egy évvégi csapatépítője, ahol kézzel készítettünk, hát vagy magunknak, vagy másoknak táskákat, neszeszereket, és annyira jó volt az az együtt töltött idő is egyébként, és tök várom, hogy az enyém kész legyen, mert még nincs kész.
Mert hogy ráadásul ez a már nem használatos molinónkból készült, ugye, ami veszélyes hulladéknak számít, és mi csak úgy tárolgatjuk az irodába, mindig útban van, egyre piszkosabb lesz, és egyik kollégánk letisztította, és egy nagyon kedves csapat segít most nekünk ezt így újra hasznosítani, és ráadásokból nekünk is tartós ajándékok lesznek. Én is voltam már ilyen workshopon még ezelőtt, és én is tudok kapcsolódni így ezekhez, amiket mondtatok, hogy saját készítésű ajándékok, meg élményt adni ajándékba, ezek mind nagyon jók. Mi a barátaimmal évek óta mindig szervezünk közös karácsonyozást, és minden évben picit valahogy más, hogy próbálunk ajándékozni. Volt, hogy sok éven keresztül ilyen titkos húzás volt, aztán azt csináltuk, hogy egy ilyen kis játékkal mindenki hozott ilyen apró ajándékokat, és aki hatos dobott, az elvetett egy ajándékot, és aztán persze végén, amikor kibontottuk, akkor hogyha nem kellett, akkor odaadtad valakinek, szóval ilyen nagyon jó élmény volt. Tavaly szerintem mindenki a közösségnek ajándékozott, úgyhogy például egyik barátnőm ilyen festő workshopot tartott nekünk, és akkor most mindenkinek van egy egyforma halastavas festménye, és idén megint húzunk, ami azért lesz kihívás, mert ketten Ausztráliában vannak, ketten pedig Amsterdamban, úgyhogy most így postázgatunk is. Ráadásul egy ilyen online weboldal segítségével húztuk ki, ami szerintem ilyen tök nagy segítség volt nekünk, hogy így mindenki számára titkos, mindenki csak feljelentkezett, és akkor így ez a rendszer így kihúzta.
Hányan
nekünk.
Hányan voltak ebben a baráti társaságban?
14-en vagyunk most.
Ez egy osztály.
Ez egy kommuna.
Ez egy kommuna.
Posta is erő ennek a számnak,
az biztos.
Igen, jól jár a posta veletek. Hát már érintettük egy picit, vagy érintettétek a válaszaitok, nem én is, hogy azért az évvégi ünnepeknek, a karácsonynak lehetnek ilyen sötét árnyoldalai is, szóval, hogy nem feltétlen mindig teljesen pozitív és mosolyteli és öröm és tánc és ének. És beszéljünk egy kicsit ezekről a nehézségekről, mert igazából ennek a podcastnak az is lenne a célja, hogy a közösségünkhöz tartozó emberek, akik nehezebben élik meg a karácsonyt, azoknak adjunk egy kis segítséget, és nyilvánvalóan a személyes megosztások is tudnak segíteni. Szóval, hogyha nektek vannak akár csak így általánosságban negatív gondolataitok az évvégi ünnepek kapcsán, vagy múltbeli élmények, szóval, hogy igazából az érdekelne, hogy milyen nehézségek fogalmazódnak meg bennetek, amikor mondjuk a karácsonyra gondoltok.
Ami nekünk, hát nem, kicsit nehézség, kicsit már nem, mert ez már ilyen nagyon régen történt megszokott dolog, hogy nekem a szüleim külön élnek, külön városban ráadásul, és akkor emiatt az is már okoz egy ilyen, ja, és mind a két helyen teljesen más jellegű az, hogy akkor a karácsonyt hogyan üljük meg. Tehát, hogy van az egyik oldal, amire egy nagyon jellemző az, amire már utaltál, jó, hogy ez az őrült kapkodás, és hogy így jönnek a vendégek, és akkor így mindent is meg kell főzni, meg kell sütni, 42 különböző fogás, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeretne. Odaig elkésünk, nem lesz időben kész, és akkor ebből egy ilyen olyan számomra nagyon indokolatlan mértékű feszültség tud keletkezni az ilyen helyzetekből, hogy én sokszor nem értem, hogy ez így miért történik, vagy miért ennyire fontos, hiszen elvileg szerető, biztonságos családban vagyunk, és így tök mindegy, hogy milyen színű az a rántott hús, tehát hogy ez így lényegtelen kellene, hogy legyen, és mégis egy ilyen nagy feszültség, és mire oda jutunk, hogy akkor 24-e este van, és akkor leülünk, akkor az már egy ilyen tök fáradt, lelkileg és fizikailag is fáradt helyzet. És akkor van a másik oldal, amiben szintén szokott részem lenni, az meg ennek az ellentetje, hogy akkor meg ilyen nyugi, meg chill, megbeszéljük, hogy mit fogunk enni, és akkor az ott elkészül, közben játszogatunk, meg mit tudom én, kocintunk valamivel. De ott mondjuk meg vannak ilyen egyéb nehézségek, ami mondjuk ilyen elég erős politikai nézetkülönbségek, és akkor így kölcsönösen, jobb esetben kölcsönösen figyelünk egymásra, hogy akkor mik azok a témák, amiket tudatosan kerülünk, és nem kezdjük el ráerőltetni a másikra a saját véleményünket, és akkor így, igen, tehát hogy ez, emiatt egy kicsit így úgy érzem, hogy így több helyet szoktam így bejárni az ünnepek alatt, hogy hogy ilyen mindenféle. A jók mellett, mert nyilván ez most egy sötét képnek hangzik, de azért mellette van sok jó együtt töltött pillanat, meg nevetés, minden, meg játék, de hogy azért vannak ezek az oldalak, amikre így, amit ilyen teljesen elkerülhetetlennek érzek minden egyes éven.
Igen, igen, hasonló élményeim vannak az elmúlt évtizedekből, ami így engem frusztrál, az ehhez a készülődéshez, szintén ehhez a készülődéshez tartozik, így említetted a rántott húst. Például, hogy amikor otthon vagyok, akkor azt látom, hogy anyukám így fölfeszül kb. A keresztre, hogy 3-4 féle étel legyen, meg akkor ide is legyen valami, meg oda is legyen valami, akkor ez egyszerre legyen meg, és ugye erre nincsen igény igazából. Tehát én megelégednék mondjuk egy étellel, nem is kértük, nem is várjuk el, ő mégis csinálja, és ezt így nagyon rossz látni. Ez egy, amúgy is egy ilyen tendencia, tehát egy saját megélés, hogy így mondjuk nem kell kikészülni egy ünnepi készülődésben, ez arról is kérne, hogy szóljon, hogy ő is pihenjen, és akkor van egy ilyen fájdalmas élmény, hogy így, hogy azt látom, hogy nem tudom, ő széthajtja magát, és erre szokott lenni egy ilyen reakció, hogy egy kicsit lehúzom a redőnyt, és nem tudom, próbálom ezt valahogyan így nem elfelejteni, de hogy így elnyomni. A politikai témák kerülése szintén egy akut dolog, de igen, nyilván ez is egy ilyen szürke, nagy spektrumú dolog, hogy van rengeteg jó dolog benne, csak tényleg olyan, mintha egy mérlegre tennénk, hogy mi jön ki a végén, hogy ennyi készülődés, anyázás, feszültség, odaérünk-e, nem érünk-e oda, vagy az, hogy így tényleg rendelhetnénk akár ételt is. Szóval vannak szerintem ilyen tabuk, meg nem tudom milyen elvárások, amik lehet, hogy ilyen berögzült nemi szerepek is, hogy anyuka főz, süt, takarít, legyen minden fasza, és ezeken így lehet, hogy túl kéne lépni, vagy csak le kéne lassítani, nem tudom. Szerintem talán vannak ilyen karácsonyi tabuk, hogy akkor legyen jó leülni a karácsonyi asztalhoz, csak hogy így, nem tudom, milyen áron, és akkor így ilyen élményeim vannak. Elfelejtettem a kérdést, majd még...
Ez volt a kérdés.
Jó.
És neked, Máté, vannak nehézségek, vagy negatív élmények?
Hát ahhoz tudok csatlakozni Zitához, hogy amikor elvált szülők gyereke vagy, akkor két helyre kell venni kétszer annyi, úgyhogy kétszer kell ugyanazt megcsinálni kb. És akkor szerintem nálunk főleg egyébként így a szüleim válása utáni években, ott akkor így a tesóimmal megköztem így a feszültség, és akkor így bekerült ebbe, meg az egész válásnak így a feszültsége, és azok nem biztos, hogy így a legjobb karácsonyunk közé tartoztak. Ami még eszembe jut, hogy nekem az volt nehéz ilyen ünnepi időszak, amikor én magam sem voltam éppen jó paszban, vagy mondjuk éppen nem voltam olyan jó anyagi helyzetben, hogy mindenkit úgy megajándékozzak, és akkor éreztem ezt a nyomást. Főként például olyankor leptek meg engem a legjobban így a családom, így a odafigyelőbb ajándékkal, úgyhogy az így nagyon, nagyon jól tudott esni.
Fú, hát én is az elvált szülők gyerekei, nem, de közéjük tartozom, szóval csak a többes szám zavart be. De nekem nem kellett két helyre járnom, mert hogy igazából én nem nagyon tartottam az apámmal kapcsolatot, ő volt, aki elköltözött, igazából talán így felhívott mondjuk a szüli napunkon, ilyenek azért így rémlenek, és de ettől függetlenül egyébként én nem kedveltem annyira karácsonyt, amikor már ilyen, nem tudom, hogy 10-12 év felett voltam, mert nyilván előtte imádtam, hogy kaptam ajándékokat, és így tehát nyilván nem fogtam fel annyira, hogy mi zajlik körülöttem. Nekem igazából az ilyen meghitt pillanatok, időtöltés, ez hiányzott. Én mindig azt éreztem abban a családban, ahova születtem, hogy ott rám így nem figyelnek, hogy így nem érdeklik, hogy én ki vagyok, nem is ismernek, pedig egy élettérben, egy lakásban élünk. Úgyhogy úgyhogy én nagyon sokáig így utáltam a karácsonyt, és nyilván erre még rájött az is, hogy egyébként, ahogyan a kapitalizmus így bekebelezte a karácsony, szóval, hogy amikor így megláttam először októberben, novemberben a karácsonyi reklámokat, akkor már így a hideg futott át rajtam. És én akkor kezdtem el megszeretni, amikor a 20-es éveim elején elköltöztem Franciaországba, és akkor párommal laktunk együtt, és a legelső karácsonyunkon még pont egyébként hazajöttünk, de utána nem. Egyébként az nagyon érdekes volt, hogy őt nagyon szekálta a családja, hogy de mindenképpen haza kell jönni, mert karácsony van, kifizetjük a repülőjegyet, gyertek. Engem egyáltalán nem. ami nekem akkor nagyon jó volt, hogy senkinek nem kellett magyarázkodnom, hogy de én miért nem megyek haza, de mondjuk emögött egyébként az volt, hogy inkább ilyen közöny meg érdektelenség, tehát hogy nekik teljesen mindegy volt, hogy én hol vagyok, és ez nyilván durván is hangzik, és amikor én erre 18-esen rájöttem, hogy ez nem egy liberális nevelés, hanem inkább egy ilyen közöny, akkor nyilván így rájöttem, hogy aha, ez nem annyira jó, tehát nyilván én élveztem ezt fiatalkorom, hogy nem szólnak bele az életembe, de azért ez nem annyira jó, hogyha mondjuk meg, tehát hogy nyilván azért meg lehet kérdezni, hogy na, haza jössz a karácsonyra, tökre örülnénk, hogy jössz, jó, de megértem, hogy nem jössz, az nyilván egyébként egy ilyen szimpatikusabb dolog, úgyhogy én nekem egyébként egyszer volt az anyukám majd beszélgetésem karácsonykor, ahol nagyon én vágtam hozzá, nagyon durván amúgy, hogyha, ha mi is itt mondtam neki, hogyha nem lennél az anyám, vagy nem laknánk együtt, akkor nem is karácsonyozzék veletek. Tehát, hogy én tényleg voltak, hogy én annyira nagyon rosszul éltem meg, de mióta külön élek, tehát ez nekem a Franciaországban költözéssel kezdődött, mert előtte otthon laktam, és utána már nem költöztem haza, utána soha nem volt ilyen, hogy hazamentem, vagy hát így volt, hogy karácsonykor egy-egy estére elmentem hozzájuk, de az mindig inkább, tehát hogy ezt az ilyen gyerekkori szorongást azért felkelti bennem. De egyébként ez a, most már, hogy ilyen 6-6 és fél év együtt vagyunk az Annával, ez meg egy akkora nyugalom, és annyira jó, hogy most már konkrétan várom. De nem amiatt, hogy álljon a karácsonyfa, meg ott legyenek az ajándékok, hanem hogy így együtt legyünk meg, amit mondtam, hogy így legyen időnk egymással. Na, most jól lehúztam a podcastot, és maradnánk is igazából így a nehézségek mellett, mert hogy hát arra szeretném kérni itt mindannyiunkat, hogy próbáljunk azon gondolkodni, és abban segíteni azokat a hallgatókat, akiknek ez egy nehezebb időszak. Akár azért, mert mondjuk a szüleikkel élnek, és nem is tudnak máshova menni, és sok okból ez mondjuk nehéz nekik, vagy mondjuk nem tudják kihúzni magukat a rokon látogatások alól, és azért tudnak lenni kellemetlen nagybácsik meg unokatestvérek, nekem is vannak kellemetlen rokonaim, vagy vannak olyanok is, akik mondjuk pont karácsonykor döntik el azt, hogy nem mennek haza, de ez is tud nagyon nehéz döntés lenni, mert lehet, hogy emiatt lesznek egyedül, vagy távol a szüleiktől, akik egyébként szeretnének együtt lenni, csak nehéz. Szóval, hogy most néhány kellemetlen szitut egyébként így összeszedtem, hogy mik lehetnek, hogy hát ha az itt segíti nektek a gondolkodás, hogy például, hogy mondjuk valaki úgy jár haza a szüleihez, vagy akár úgy lakik otthon, hogy nem tudják róla, hogy LMBTQ ember, ez baromi nehéz lehet egy ilyen időszakban, főleg, hogyha előkerül a karácsonyi vacsora asztalnál, a pulyka, akármi felett, az, hogy egyébként már megint ezek az LMBTQ emberek, nem ezt a szót akartam mondani, csak nem akarok káromkodni a podcastban nagyon. Vagy hogyha mondjuk tudják róla, de nem fogadják el a szexuális orientációdat, vagy a nemi identitásodat, vagy még van a másik is, amikor ilyen LMBTQ szótárnak néznek, és akkor te Zita, te Marci, te Váté, te jó, most olvastam a hírekbe, a Telexen, az Origóna, nem tudom hol, és hogy igaz-e, és hogy hogy van ez, és akkor ti ezt hogy csináljátok, és akkor tehát hogy mit tudtok tanácsolni ezekben a helyzetekben. Tudom, hogy ez így nagyon komplex, meg tök más lehet mondani annak, aki egyedül marad, és nem megy a családjához, meg tök más annak, akinek ott kell ülnie a karácsonyi vacsorán, és nem biztos, hogy ki tudja vágni maga alól, lehet, hogy nem mehet ki akkor, szóval, hogy ja, de így bármelyikre, hogyha tudtok csatlakozni, akkor mondjátok, hogy mit gondoltok, meg miket lehet tanácsolni.
Nekem, ami először eszembe jut, még így színesítsük a példákat, hogy szerintem csomó olyan ember is lehet, aki mondjuk még nem teheti meg, hogy elmenjen otthonról. Uh-huh. Mondjuk nincsen 18 éves, mert tudja magáról, hogy LMBTQ ember, esetleg tudja a családja, vagy nem tudja, de hogy ott abban a helyzetben pedig akár különösen nehéz lehet az, hogy nem nagyon tudsz más helyre menni és máshol tölteni. Lehet, hogy nem tudom, a kollégiumokba ki kell költözni, és nem voltam kollégista, de hogy ez is egy nehezítheti a helyzetet.
Hát ez egy nagyon fullasztó dolog. Szóval most így érzem ezt a szorongató dolgot, hogy tulajdonképpen az, hogy külön élsz, vagy van egy szociális hálód a családodon kívül, egy baráti társaságod, ez egy ilyen privilégium. És hogy tényleg vannak, akik magányosan. Tehát, hogy így milyen iszonyatos magány lehet ez. És nem tudom, ahogy mondtad Máté, hogy nem mindenki tud elköltözni otthonról. Nem mindenki fél hozzá ez a tudom, baráti tőkéhez, vagy nem tudom, hogy minek lehet nevezni. És ilyenkor lehet mondani azt, hogy nem tartozol a családodnak semmivel, keresd meg a saját társaságodat, csatlakozz egy Facebook csoporthoz, és ezek nem csak ilyen kommunikációs fogások, azt hiszem, de igen, ezek a tabuk, hogy a családhoz tartozol, vagy a szüleidhez, meg a rokonokhoz. Szóval, ha azt nézzük, hogy mondjuk ez egy ilyen mérgező társaság, akkor valahogy távol kell kerülni tőlük. Nem tudom, hogy milyen megküzdési stratégiák lehetnek, barátok talán akkor menj át egy barátodhoz, hogyha egyedül vagy. De nem akarok ilyen ügyön át egy másik autóba típusú dolgokat bedobálni, csak az, hogy tényleg ez így nem minden olyan hallmarkos karácsonykor, hogy boldogság van, hanem vannak olyan emberek, akik így szenvednek ettől, és nem csak karácsonykor, hanem általában is. Ne hagyjuk, hogy mások határozták meg azt, hogy kik vagyunk. Most egy tovább dobom mondjuk Zitának.
Igen, én most azon gondolkoztam, hogy így van ugye két lába ennek az egésznek, vagy hát én általában két reakciót szoktam ilyenkor hallani, hogy az egyik az, hogy jó, hát igen, főleg amíg 18 éves korod alatt vagy, és akkor otthon élsz, akkor nem tudsz mit tenni, és tűrnöd kell, és stb., és hogy így, és hogy ez nekem ilyen nagyon bántja a fülem, ez a tűrés, mert hogy miért kéne bármit is tűrni, szóval, hogy nem kell szerintem. Viszont az is az igazság része, amit nem tudom milyen gyakran mondunk ki, hogy mihelyest elkezdesz nem tűrni, és elkezdesz a határaid szerint cselekedni és reagálni, akkor ott szinte garantált a konfliktus, vagy a nehéz érzés mindenkiben. Főleg, hogyha egy olyan asztalnál ülsz, ahol nagyon szép a pulyka, de tényleg a nagynéni meg vagy, és ez bármelyik szituációra szerintem így tökre megállja a helyét, hogy vagy elkezd olyan puffogtatni ezeket a mostanában hangosan jelenlévő, mindenféle gyűlölködő kommenteket, amikkel így is épp eléggé tele van a média, vagy akár arra is stimmel, hogyha nem fogadnak el téged úgy, ahogy vagy, és akkor mondjuk a fejedhez vágják azt, hogy jaj, mert te még tinédzser vagy, és biztos nem vagy tisztában azzal, hogy akkor mi a valóság, és biztos keresed magad, és nem tudom, és hogy így nem vesznek komolyan, tehát hogy ezek mind-mind annyira súlyos és bántó megjegyzések, akkor is, hogyha nem neked mondják a szemedbe, hogy te ilyen vagy olyan vagy, hanem akkor is, hogyha egy általánosságban a közösségre mondanak ilyen mindenféle negatív dolgot, és hogy szerintem nem kell tűrni, tehát hogy fel lehet az asztaltól állni, és azt lehet mondani, hogy akkor te most a szobádban fogod tölteni az estének a hátralévő részét, és rosszul fogod magad érezni, mert nem tudod nem rosszul érezni magad egy ilyen közegben. Vagy még, amit így el tudok képzelni, hogy egyszerűen így kizökkenteni ezt a beszélgetést máshova. Tehát, hogy így hangot adni annak, hogy te nem akarsz erről a témáról beszélgetni, vagy hogy ez nem a karácsonyhoz való, vagy valami teljesen más dolgról elkezdeni sztorizgatni, vagy tehát, hogy így bárhogy így egyszerűen kibillenteni ezt a témát, hogy így ne azt kelljen órákig hallgatnod, hogy milyen elferdült a világ, vagy nem tudom, még miket szoktak az emberek mondani. És akkor ez megint ez így vagy bejön, vagy nem, de hogy így én azt mondom összességében, az a fő üzenetem, hogy tűrni, azt nem kell. Egyáltalán nem kell. És attól, hogy otthon laksz, meg attól, hogy szokták mondani ezt a szüleidnek a kenyerét eszed, meg ezek a nagyon népszerű lelkiismeret furdalás, meg szégyenkeltő mondatok, de hogy ez nem egy, a kenyér az nem egy extra dolog, hanem az az alap, amivel a szülők a gyerekeknek biztosítják az életfeltételeket. Szóval ezért nem olyan hála jár, hogy cserébe neked tűrni kell a nehéz szituációkat.
Nekem még csak támadt egy gondolatom, hogy ez hogyan reagálunk erre a dologra. Tehát ez olyan kb., hogyha így vizualizálni akar, nem, hogyha így folyamatosan szorítanának bele a sarokba, és hogy hogyan reagálni tulajdonképpen egy támadásra, vagy az abúzusra, vagy nem tudom. Szóval itt mi ebben az esetben mondhatjuk úgy, hogy a közösség az, hogy akinek ezt hallgatnia kell, az a megtámadott fél, a másik ember beszél butaságokat, és hogy így neki nem kéne. Tehát itt azért is rossz, mert hogy folyamatosan egy ilyen kényszerreakcióban vagy védekezésben van az ember, hogy akkor hallgatja ezeket az uszító gondolatokat, és hogy akkor most erre nyelje le, vagy mit csináljon, azért is rossz ez, mert hogy nem egy partneri dolog, tehát szóval nincs egy ilyen egyensúly, azt hiszem, ebben a helyzetben. És ez is az, hogy akkor hogyan sok rossz közül válogathatsz igazából.
Iszonyat fontos gondolatokat fogalmaztatok meg, Zita meg Marci, mint amik így bennem is járnak, és közben így bőszen jegyzeteltem, nem bőszen, de néhány dolgot leírtam, például a tűrigét, hogy én ez annyira tudok csatlakozni, hogy tényleg nem szabad, és nem is kell tűrni, meg szinte szó szerint írtam, mert amúgy Marci azt a mondatot, amikor mondtad, hogy nem tartozol a családodnak semmivel, nekem ez egy veszőparipám, ez a gondolat, és nem azért, mert szerintem a család nem fontos, szerintem a család az fontos, de a családnak az alapján tényleg a szeretetnek kell lennie, a bizalomnak, az összetartozásnak és az odafigyelésnek, és hogyha egy olyan közösségben éltek ti mondjuk hallgatók, ahol ez nincsen meg, akkor az lehet, hogy biológiailag a családotok, de lehet, hogy szükségetek lesz akkor a jövőben arra, hogy kialakítsatok egy választócsádot, ami lehet, hogy mondjuk a párunkkal történik, lehet, hogy egy kisebb baráti közösséggel, igazából ezt ilyen, hogy mondjam, szabadon lehet megválasztani. Az valóban nehéz egyébként, hogy erre a társadalmunk nem mutat mintákat. Tehát, hogy mintát mi arra kapunk a társadalomtól, hogy akkor megházasodni és gyerekeket szülni, tehát kb. Az egy minta van, és hogy nem tekintik családnak szerintem az olyan együttéléseket, hogyha mondjuk, nem tudom, teszem azt történetesen, 5 barát összeköltözik, és eltöntik, hogy ők mostantól együtt fognak élni, és ők egy családként tekintenek egymással, mert még van egy macskájuk és kutyájuk, nyúljaik, nem tudom, miért mondta, nyulat mondtam, és őket is a családtagjaiknak tekintik, ezt egyébként a kívülről szerintem nem tekintik családnak. Tehát a család az a heteroszexuális pár gyerekkel, tehát valószínűleg én a barátnőmmel sem család vagyok a házban, ahol élünk, hanem lehet, hogy a jobb esetben az együtt élő barátnők, rosszabb esetben a buzik, és akkor most kimondtam a csúnya szót, amit az előbb nem akartam kimondani. Szóval, hogy ezen nem tartozol, nekem ez egy nagyon nagy reveláció volt, amikor én erre rájöttem, hogy én nem tartozom a családomnak, és most ezt egy nagyon csúnya ilyen gazdasági hasonlattal fogom leírni, de én ezt szoktam mondani, hogy én amikor megszülettem, nem írtam alá szerződést arról, hogy én majd gondoskodni szeretni, nem tudom, teszem azt fogok a szüleimmel kapcsolatban. Ők viszont, amikor eldöntötték azt, hogy én megszülessek, akkor ők azzal valahol ezt vállalták, hogy azt a gyereket, akit megszülnek, azt a gyereket fel fogják nevelni. Tehát szerintem a szülőnek van egy nagyon-nagyon durva felelőssége a gyereke felé, és én azt gondolom, hogy ha egy szülő jól neveli a gyerekét szeretettel, és ez nem azt jelenti, hogy tökéletesen, szeretettel és odafigyeléssel, és mindent megad neki, amit tud, ami szintén nem azt jelenti, hogy meggebed, amire például utaltál, Marci, hogy sokszor egyébként az anyukák meggebednek karácsonykor, akkor szerintem nem lesz az a szülők idős korában, amitől sokan félnek, hogy ugye ez tartozik a gyerek azzal, hogy amikor a szülő beteg lesz, akkor gondoskodjon róla, mert az a gyerek, akit szeretettel neveltek fel, azután fog is a szüleiről gondoskodni, fog velük találkozni, stb. Stb. De visszatérve így a megküzdési mechanizmusokhoz, és bocsánat, ha nagyon hosszan beszélek, csak tényleg ez nekem egy rettentő fontos téma. Tök jókat mondtál ez itt azzal kapcsolatban, nekem tetszett, hogy mondtad, hogy esetleg így átfordítni a beszélgetés témáját, mert én csak ilyeneken gondolkodtam, hogy kimenni belőle valahogy, kitérni, és hogy lehet, hogy azt érdemes, hogy már karácsony előtt, ha tudod, hogy már megint át fog jönni az a nagynéni, aki hülyeségeket kérdez, vagy az unokatestvérem, aki beszól, hogy előre egy bekészítesz magadnak filmeket, könyveket, megbeszéled egy barátoddal, hogy este 8-kor cseteljünk, nem tudom, hívjuk fel egymást, illetve még ez egy kis promó, hogy mi itt a Pride-el fogunk készülni, és lehet, hogy amikor kikerül ez a podcast, akkor már lesz egy honlaphírunk, ahol több szervezőnk is összeszedett nektek könyveket, filmeket, társasjátékokat, hogy ti is fel tudjátok készülni a karácsony, és hogyha nincsen ötletetek, akkor abban próbálunk segíteni. És nem tudom, Máté, neked még vannak-e tippjeid? Tippjeid?
Nekem még az jutott eszembe, hogy a Mentális Erőforrás című honlapunkat is érdemes felkeresni. Ugyanis ott nagyon sok olyan anyagot összegyűjtöttünk, és cikkeket írtunk, ahol kaphatok segítséget, így akár a téli időszakban, de akár milyen nehéz időszakban is jártok, érdemes így körbenézni. Könyvajánlók is vannak ezen a külön honlapon. Illetve, amin én gondolkodtam, hogy ha esetleg van olyan szülő, vagy hozzátartozó, aki hallgatja a podcastot, és nem tudja, hogy hogyan tud esetleg segíteni egy családtagjának, vagy rokonának, akkor az LMBTQ szülők és hozzátartozók Facebook csoportja egy nagyon jó lehetőség. És hogyha bármikor úgy érzitek, hogy valakivel beszélgetnétek, akkor a háttértársaság lelki segélyszolgálatára.
Hát, nagyon jó.
Ezeket betanultam, igen, ezek nagyon jó lehetőségek szerintem. Ez, illetve szerintem még lehet egy olyan stratégia, de nekem soha nem volt ilyen nehéz helyzetem, mint amiket leírtunk, hogy esetleg még karácsony előtt, vagy az ünnepek előtt leülni és megbeszélni a családdal, azok, akik ebben megértőek tudnak lenni, hogy vannak nekem nehéz témák, és akár szerintem ezt a helyzetet lehet úgy kezelni, hogyha még valaki nem bújt elő, hogy ne kelljen ebben a beszélgetésben előbújni, és mondjuk szerezni egy szövetségest, vagy egy támogatót így a családban, akikre mondjuk csak rá kell néznünk, és akkor mondjuk ő tud témát váltani, vagy tudunk neki valahogy jelezni, és akkor azt mondja, hogy XY most lehet, hogy egy picit pihen a szobájába, és akkor nem kell semmilyen olyan nehéz helyzetbe benne lennünk, amiben nem akarunk. Hogyha ezt meg tudjuk előre csinálni, szóval az egy ilyen jó felkészülés lehet erre a nehéz időszakra. egy embert, vagy akár több embert így megkérni, hogy legyél a bástyám.
Jó, lehet,
ez nagyon jó.
25-30 éve ezelőtt is találkozunk, és elmondod ezeket.
Akkor szerintem kanyarodjunk finomabb témára. Nekem teljesen, szóval én a család beszélzom, hogy szóval, hogy nekem így össze van fonódva így az ünnepléssel, az ünnepekkel, de gondolom, ez sok magyar embernek is így van, vagy akár nem tudom, európai országokban is így van ez, hogy így az étkezés, az így központi elem az ünnepek során. És ezért azt szeretném kérdezni, hogy nálatok mi a menü, illetve hogy mindig ugyanezt teszitek, mindig mást, valahol mindig ugyanaz van, valahol mindig újat találnak ki. Én nekem ez akkor lett ilyen érdekes téma szerintem, amikor peszketáriánus lettem, és akkor csak most már halat fogyasztok, úgyhogy ezért én minden évben eszem például halászlevet, de azóta most már így pulykát nem szoktam, és akkor ez például anyukámnak is, nagymámnak is ilyen új kihívás. Úgyhogy engem nagyon érdekel, hogy ez látok, hogy van, ha valaki teszik. Szeretné elkezdeni.
Marci, te mit teszel?
Igen. Én ezt egy ilyen rituális időszaknak fogom fel, a karácsonyi készülődés, vagy ünnepi készülődést, mert vannak ételek, amiket csak ekkor eszem. Részben direkt is, hogy legyen egy ilyen rítus, vagy nem tudom én, hogy na, ez egy karácsonyi étel, ne kopjon el minden napos fogyasztás során mondjuk a halászlé. Tehát halászlevet is ekkor szoktam enni, egy pár éve eszek csak halászlevet, mert ezeket nem kóstoltam meg, és akkor teremtek magamnak ilyen kis mikroszokásokat, vagy nem tudom, amik így színesítik a hétköznapokat. Szóval ez lehet, hogy egy ilyen hétköznapi lifehack, hogy találjunk valami apróságot, ami ilyen rituálissá válik, meg ilyen magárituálével, nem tudom, hogy illatok, és akkor az illatról beugrik valami, szóval ilyen képzett társítások szintjén. Szóval van például ez a halászlé, ami gyakori étel nálunk, ez is szokott mindig lenni, kb. Minden egyes, majdnem minden egyes rokonnál, ahova megyünk enni. Anyukám mekkor szokott csinálni ilyen kókuszos hóhengert, aminek csak is a teteje, és ez egyik legjobb süti ever.
Ez a durva, hogy én nem reggeliztem, és most leszek nagyon éhes.
Igen, ez egy ilyen időszak. Szóval van pár étel, ilyen visszatérők, anyukám szeret kísérletezni az otthoni fogásokkal, de ez a halas vonal, meg hagyományosnak egy kicsikét a kiszínezése szokott menni, de az zabáljunk minél többet, és szedjünk föl 5 kilót típusú forgatagot én így annyira nem élem. Szóval ennek is van talán egy ilyen hagyománya, ahogy az alkoholizálásnak, úgy az abálásnak is. Tehát az ilyen önpusztító, destruktív, egyébként jó enni. Tehát nem arra próbálom az embereket pusztítani, hogy így, nem is tudom, aszketizmussal válaszoljanak ezekre a dolgokra, csak igen, van egy ilyen elképzelés a karácsonykor, ugye, hogy akkor mindig eszünk.
Van ez a jelenség, hogy túllevés, igen.
Igen. Szóval vannak ilyen hagyományos
ételek. Egyébként lehet egymásra licitálni, nem? Ki evett több sütit? Kinek fájjon valami?
Mennyit sütöttem?
Káposztát, töltött káposztát.
Mennyit sütöttem, és mennyire fáj a hasam, miután megnyitáltam, és így...
Igen, meg hogy a káposzta, hogy én még sütöttem, hogy már akkor ne kelljen, de amúgy akkor mit csinálunk, amikor már 27-e, 28-e van, akkor nem érnénk rá sütni, fűzni.
Nem leszek népszerű, mert én zabálok. Tehát, hogy én...
Szereted, akkor jó?
Én imádom. Mármint, hogy nem rosszul létig, meg nincs ilyen gyomorfájás licit, meg nem tudom, tehát ilyenként
azért nem... csinálod.
Akkor igen.
Igen, tehát ennyire azért nem durva, de hogy ilyenkor így, lehet, hogy nem ezzel van a bajom, úgyhogy évközben van azzal a baj, hogy így szoktam magamnak azért ilyen szabályokat hozni, hogy akkor így este már nem eszek nehéz kaját, meg így figyelek arra, hogy mennyit eszek, meg ilyenek. Na és karácsonykor nem figyelek arra, hogy akkor most így mennyi lenne a tökéletes mennyiség, hanem eszek, és mindenből igyekszem enni. Tehát, hogy hát igen, tényleg mindenből. Nálunk a halászlé az amúgy nem megy, senki nem szereti nálunk a halat, sem a halászlevet, úgyhogy az sajnos vagy nem sajnos nincs. Meg én nem is gondolom, hogy ilyen nagyon, nagyon különleges kajákat csinálnánk amúgy, hanem szerintem nálunk ilyen nagyobb hangsúly van a sütiken valamiért, hogy akkor abban viszont van, vagy én nem is tudom, szerintem vagy 6 féle. Tehát, hogy így sós, édes, jusson mindenkinek jó sok, és akkor lehetőleg legyen elég tényleg 30-áig az a süteménymennyiség, és abból talán az, ami inkább ilyen színesebb, és akkor ott van ilyen babapiskótás főzött krémes, meg pizzás kifli, meg rákóczi túrós, meg nem tudom, hogy még mi. Sokféle. Beigli sincs. Nem. Azt hiszem, hogy mi nem vagyunk ilyen hagyománytisztelőek, hogy itt se halászlé, se beigli, egyik sincs, hanem inkább ilyen többféle. Úgyhogy én azért így eszek. Reggelt lesti, hogy nevek alatt.
Én akartam amúgy azzal kezdeni, hogy nem leszek népszerű, de én más miatt nem, mert én valahogy ilyen gyerekkoromtól fogva nem szerettem ezt a magyar ízvilágot, és ezért karácsonykor nem jártam annyira jól, mert hogy így volt a töltött káposzta, meg a kocsonya, amit soha nem voltam képes megkóstolni, mert ránéztem, és nem értettem, hogy ez mi, de nyilván valaki szereti, és annak tök jó, és egyen belőle. Meg begli, az is volt nálunk, azt még így helyek közel megettem, de nem tudom, igen, szóval, hogy én inkább azóta szeretek enni karácsonykor, de azóta meg szeretek, amióta a saját menünk van. Egyébként ezt sem turbozzuk így fel, és nem tudom, nem tudjuk már márciusban, hogy mit fogunk december 24-én sütni, főzni. Nincsen semmi állandó, az Anna is köztem, hogy miket főzünk. Most idén megvan, hogy mit fogunk, de csak azért, mert én 10 évvel ezelőtt egyszer az indiai barátnőm elvitt egy burmai étterembe külföldön, és ettem burmai tealevés salátát, és isteni volt az íze, és idén tudtam újra enni, és lehet venni ilyen koncentrátum, úgyhogy mondjuk ezt ilyen konzervszerűségbe, és hoztam haza egy adagot, és az lesz a menü karácsonykor, és nagyon várom, és nagyon remélem, hogy ugyanaz az élmény lesz, és hogy így meg tudom mutatni az Annának, hogy milyen ez az íz, ez erre vágyok így leginkább, hogy ő is lássam az arcán, hogy hogy neki is nagyon ízlik, és hát fú, sütik, mi nem vagyunk ilyen sütősök, szerintem azért, mert egyikünk sem tud, de majd lehet, hogy otthon kapok értelme, lehet, hogy igazából ő tud, csak nem szeret, nem tudom. Szóval nem szoktunk itt sütiket sütogatni, pedig egyébként szeretem őket, de én az van, hogy én csak úgy szeretek sütni, főzni, hogy társaságban. Szóval ez a kimenni egyedül, megsütni, megfőzni, az így nem. Én enni szeretem a dolgokat, és elég pici a konyhánk, meg valahogy így, ja, de egyébként van olyan, hogy 3-4-en ott vagyunk abban a pici konyhában, és az is így tök jó tud lenni. De igen, szóval, hogy így azt hiszem ilyen időpazarlásnak érzem meg az ilyen sütésfőzés, szóval tök olyan a hazételket 2 percen elkészíteni, és 3 óra megenni, és nem fordítva. Úgyhogy kb. Ez.
Nálunk azért így elég ugyanaz a menü van, mint mondjuk így akár 10 éves koromban. Viszont szerintem nem az ilyen hagyományos, nálunk vannak ilyen hideg majonézes saláták, mint az mennyire népszerű, másoktól nem szoktam hallani, meg hogyha bárkinek mond valamit, Lajos Mari, ő szakácskönyvei, anyukámnak a teljes sorozat megvolt, és körülbelül ilyen kis zöldséges csomagokat csinált, ami tényleg ilyen párolt zöldségek átkötve új hagymával, és hogy annyi készülődés és energia megy bele, és szerintem nálunk úgy is része volt, vagy az is része volt ennek a készülődésnek, hogy ezt közösen csináljuk, úgyhogy szerintem ezért ilyen jó élmény nekem ez, és hát rengeteg sütit sütöttünk, szóval a beigli az ilyen alap. Karácsony estére is, meg hogy ki miatt viszel, utána teljes rudakkal távozunk anyukámtól, és én imádok ilyen új ízeket kipróbálni. Például csináltunk már mandulás beiglit, ami szerintem nagyon finom, de hogy tényleg az ilyen apró sütik, a málnás cseptől, a nem tudom, mindenféle kis apróság, ezt így közösen gyártottuk nővéremmel, aztán öcseim is csatlakozott gyerekünk, úgyhogy az mindig ilyen szép volt, meg jó volt. És amúgy meg azóta anyukám is így megtanulta a tofu készítés sejtelmeit, úgyhogy kapok tofus töltött káposztát. Meg... Egyébként szerintem bárkit szeretettel, hát igen, úgyhogy gyertek.
Hagyjuk a karácsony most egy kicsit magunk mögött, és beszéljünk a szilveszterről. Az is tud ilyen kényszeres lenni, hogy el kell menni, mindenképpen buliba kell lenni, vele kell lenni, kocintani kell, nem tudom, durrantani kell, milyen zenét kell hallgatni, szóval, hogy ilyen úgy, hogy álltok a szilveszterhez, mentek-e bulizni, vagy mit csináltok, fontos-e nektek ez az este, és még hogy utána szilveszter után már új év jön, és ilyenkor sokan fogadalmakat tesznek, hogy azokhoz hogy álltok hozzá, van-e fogadalmatok, el is árulhatjátok, ha van, de nyilván. Szóval, hogy ezekkel hogy álltok?
Nekem az első gondolatom a szilveszterrel az mindig az, hogy ez a tűzijáték és petárda is, hogy jaj, ne. Tehát, hogy én ezt nem tudom, évek óta értetlenül nézem, és nagyon haragszom érte. Aztán, ami szokott még lenni, hogy nálunk így amíg szüleimmel éltem Borsodban, addig így nem nagyon volt hagyománya ennek, hogy így, nem tudom, lencsefőzeléket kell enni, ugye azt szokták, hogy akkor szilveszter, akkor lencsefőzeléket csinálni, és akkor jövőre nagyon gazdag leszel. És nálunk ez neki valahogy nem volt hagyománya, és tök érdekes, mert így pár éve a legjobb barátnőnk ezt mondta, hogy na hát akkor lencsét kell főzni, és akkor így elég sok szilvesztert vagy ha a szilveszter éjszakát nem is töltöttük együtt, de mondjuk előtte a készülődést azt így mindig, és akkor így megcsináltuk a lencse főzeléket, hogy akkor tuti, hogy jó legyen minden. Úgyhogy ez ennek is volt egy rituáléja éveken keresztül. Viszont az elmúlt pár évben meg inkább nekem az volt a jellemző, hogy így elmenni valahova, és idén is ez lesz egyébként. Hogy valahova el fogunk menni a barátnőmmel, nem tudom még, hogy hova. Fogadalmakról nekem nincs fogadalmam. Nem is emlékszem, hogy valaha lett volna egyébként, mert nekem van egy olyan saját megélésem a fogadalmak kapcsán, hogyha én megfogadok valamit, hogy akkor a következő évben így lesz, és én most ezt megfogadom, akkor annak, akkor az már létrehoz bennem egy olyan szigorú kényszert, aminek sokkal nagyobb az esélye a kudarcra, mint hogyha csak szimplán eldöntöm március 10-én, hogy akkor én mondjuk, nem tudom, holnaptól fele annyi majonészt fogok enni, mert egyébként nagyon sok majonészt eszek. Tehát, hogy ez tényleg így van. Ez nem csak egy példa, de hogy, tehát, hogy akkor, és az nekem hatásabb is pont azért, mert hogy így, hogyha nem kerítek a fogalma köré egy ilyen nagyon nagy lufit, vagy felhőt, vagy nem tudom, akkor utána nekem a valóra válása is így, vagy a valóra nem válása is egy ilyen nagy lufivá válik, és ha csak ez egy ennél kisebb döntésként születik, meg bármi az égvilágon, akkor nálam az egyszerűen hamarabb működni fog.
Én se fogadok, és közben gondolkoztam még így a karácsony kapcsán is, mert most az új év kapcsán is, ezen a kényszerességen, amilyen kép kialakult erről, hogy élvezd az új évet, és nem tudom, hogy ez mikor lett ennyire így az arcunkba tolva, már többször mondtak, ugye, hogy már októberben ömlik a karácsonyi zene, meg akkor már Mariah Carey, már nem tudom, hogy mikor Carey, mindegy, elkezd énekelni a Last Christmas-t, pop műveltsége nem annyira magas, hogy ez bennem is kialakított egy ilyen tartózkodást, és hogy jön az új év, meg ez a karácsonyi időszak, és ez annyira nem tetszik, mert közben arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ez csak egy ugyanolyan nap, mint a többi, és hogyha lecsupaszítjuk, igen, a Föld úgy megy a hideg űrben, mint az előtt 5 milliárd éven keresztül, de nem akarok ebbe az irányba elmenni, csak így azokon gondolkoztam, hogy bárcsak lenne több ilyen nap, amikor lehet ünnepelni a szülinap is egy ilyen kiemelt ünnep, hogy miért nem ünnepeljük egymást máskor, miért nem ünnepeljük az életet, meg az élet fordulását, meg ezeket máskor. Én ezeket így tökre tudnám adni, és egy kicsit őszintébb is lenne, mint az, hogy most akkor szilveszter van, most akkor sokat kell inni, meg trombitálni, meg jó kell érezni magunkat, de lehet, hogy ez az én reakcióm az ilyen idézőjeles külső kényszerekre, petárdázást én sem szeretem, meg a kúrjongató embereket az utcán. Jó kúrjongatni az utcán, szóval én is szeretnék kúrjongatni, de valahogy ez egy ilyen mix, hogy ne egy ilyen erőltetett dolog legyen. Szóval nem jó, hogy már mondjuk úgy készülök erre a szilveszterre, hogy valahogyan éljük túl. Mert egyébként tök jó lenne, hogy megérni, hogy egy baráti társaságban lehet, hogy így lesz egyébként, hogy társasjátékozunk, és akkor... És akkor nem nézzük meg, vagy ha megnézzük, akkor csak viccből nézzük meg Novák Katalint, amikor köszönti a nemzetet. Szóval szeretném valahogy a sajátom elakítani, és úgyhogy kizárni ezeket a külső tényezőket, hogy akkor petárda, meg ortibáló emberek, mondjuk itt sokszor vannak ortibáló emberek, nem akarok ilyen negatívan hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, vagy előítéletesen, hogy jön a szilveszter, fúj, hanem így élvezni akarom. Ja, szerintem valami baráti társasággal leszünk, nem tudom még mik a tervek. Jó, hogyha így van egy saját szigeted, vagy buborékod, vagy nem tudom én minek lehetne nevezni azt, amikor mint egy ilyen takaró úgy ölel át ez a mások társasága, vagy a sajátod.
Én most már évek óta barátaimmal ünneplem a szilvesztert, az új évet, de nekem van egy ilyen furcsa rendszerességem, hogy 2-3 évente így valahogy egyszerűen ki kell hagynom a szilvesztert, ilyen kocsolyázási baleset miatt, betegség miatt, úgyhogy van egy ilyen furcsa kapcsolatom ezzel, de mi a barátaimmal általában kitöltjük a year compass-t, az éviránytűt, amilyen visszatekintő, meg előretekintő, úgyhogy fogadalmakat én se teszek, mert hogy tényleg csak azt érzem, hogy egy ilyen nyomás rajtam, hogy akkor ezt teljesítsem. Meg nagyon érdekes ez a születésnap ünneplése. Én annyira szomorú vagyok, hogy az én születésnapom március 1-én van, amikor így viccen kívül még reális, hogy esik a hó, és egyszerűen nem lehet egy piknikezést szervezni, pedig az egy gyerekkoromban még emlékszem, hogy így azért volt ilyen tavaszi hangulatú születésnapom, úgyhogy én azon gondolkodtam, és ezt nem tudom, hol olvastam, vagy hol hallottam, de hogy ilyen fél éves születésnapot tartani, az nekem azt hiszem pont szeptember elejére jön ki, és akkor így lehetne egy ilyen jó kis Margit-szigeti piknikezés, úgyhogy tényleg fontos szerintem így újra értelmezni az ünneplést. meg hogy csak azt azzal foglalkozni, ami nekünk fontos, határokat húzni. Neked jó?
Nekem a szilveszterhez sincs ilyen kényszeres kapcsolatom. Amikor nagyon fiatal voltam, akkor volt is volt ez a el kell menni egy buliba, nem tudom, és igazából szilveszterben voltak mindig a legrosszabb bulik, erre emlékszem, szóval vagy itt tömeg volt, szóval hogy nem is volt igazából. Nekem a szilveszter egy picit olyan, mint az augusztus 20, hogy így tömegek az utcára, a buli helyekre, mindenképpen ma kell a legjobb bulit átélni, és azt hajnalig. Egyébként meg van két kutyám, hála a jó égnek nem félnek a petárdázástól, de szerintem ez lehet, hogy bármikor így kijöhet belőlük, szóval, hogy azért szilveszterkor nem annyira jó őket levinni esti sétára, mert nyilván már egyébként délután 4-től petárdáznak. Nekem nagyon sok olyan szilveszterem volt már, amikor nem mentem el otthonról, idén sem biztos, hogy el fogok menni, pedig már van egy barátom, aki hívott buliába, de nem tudom, attól függ, hogy aznap hogy leszek, hogy a barátnőmnek mihez lesz kedve. Olyan is volt már, hogy az Anna azt hiszem már így éjfélkor pont aludt, és akkor így ott voltam mellette az ágyba, és akkor csak így a durogásoknak az intenzitásába hallottam, hogy most lehet éjfél. Szóval egy picit van bennem az, hogy igazából ez ugyanolyan este, mint az összes többi, ami azt is jelenti, hogy mindegyik estéből tudunk amúgy különleges estét, tehát lehet, hogy nekem mondjuk egy január 4-e lesz majd valami miatt nagyon fontos. Fogadalmak. Nem szoktam ilyen évelei fogadalmakat tenni, most van, lesz egy fogadalmam, de nem a szilveszterhez vagy az új évhez kötődik. De egyébként, hogyha valakinek fontos, hogy ezt egy január 1-jéhez kösse, és őt ez segíti, akkor szerintem tök jó nyilván, de ha meg az van, mint Zita nálad, akkor meg nincs értelme csak azért, és akkor utána úristen már február 11-én megszekted, és akkor szarul érzed magad tőle. Te még akarsz valamit mondani?
Igen, igen, majd még rácsatlakoztam, úgyhogy ezért jelentkeztem.
Na mondjad.
Ja, igen, igen, tehát a reflexió, meg az év összegzés, talán Máté mondtad, igen, az tényleg jó, és ugye ezzel fejezted be, hogyha valakinek ez fontos, és akkor vannak ilyen kiemelt dátumok, hogy önmagában is fontos az, hogy reflektáljunk az életünkre, és átgondoljuk, hogy mi történt velünk, akár jelenlegi szinten lehet, hogy ezt sokan nem tesztik meg, pedig tök fontos lenne, és akkor itt akár föl lehet mérni azt, hogy mondjuk hol vannak az én határai, mit engedek, meg másoknak is hogyan lehetne nekem jó. Szóval ebből a szempontból, ha már van egy ilyen szokás, akkor ezt így lehet használni arra, hogy igen, mondtad ezt az évtervezőt, ezek tudnak segíteni, hogy akkor mire volt szükségem, mit szeretnék, ezekhez így lehet kapcsolódni, és tehát ki lehet hozni ebből a fogadalmakból a jót is, nevezzük tervezésnek, vagy hogy mit engedünk meg magunknak, hogyan ünnepeljük magunkat, meg ilyenek, és ne csak azt legyen, hogy na, akkor le kell menni a kondiba, vagy nem tudom én mi.
A karácsonyból felszedetőt kidolt azt.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy a saját igényeinket, meg vágyainkat találjuk meg, ami nagyon nehéz, de hogy szerintem ezt lehet használni ilyenkor is, hogyha már itt vagyunk, és nem egy szeptember 19-én találjuk ki, akkor is lehet, de hogyha már itt van ez, akkor igen, így lehet tervezni, és akkor azt mondani, hogy ezt megcsináltam, és akkor így pipálunk. És nem a félmaratont pipáljuk ki, vagy nekem most nem menne, de hogy így nem tudom, ültetek 3 muskátlét, és akkor kinőtt a muskátlé, és akkor így örülünk az ilyen apróságoknak, hogy a lelki támasz legyen az év során.
Sajnos amúgy itt az adásidő vége felé igen. Járunk. Igen, nagyon sok jó dolgot mondott mindannyiótok, és remélem, hogy nem ragadt bennetek semmi. Egyébként, hogyha a hallgatóknak bármi kérdése van felétek, akkor ez lehet, nem, hogy a Pride-nak írnak, és akkor mi igyekszünk egyébként. Mindenre személyesen szoktunk válaszolni, mi, akik itt ülünk az asztal körül, meg még mások is egyébként kezelik a social media platformjainkat. Mindenkinek én ilyen nagyon boldog, nem tudom, örömteli évvégét, karácsony, szilvesztert kívánok, meg szerintem kívánunk együtt, mindenkinek legyen olyan, ami ennek szeretné, és hát ugye idén már nem lesz több adásunk, szóval ez az utolsó adásunk, és jövőre fogunk visszatérni. Következő adásban mondjuk, úgyhogy nem tudom, vizualitásról lesz szó, azt többet nem árulhatunk el. Köszi, hogy jöttetek, az Ita meg Marci. Én nagyon-nagyon élveztem ezt a beszélgetést, nagyon jó volt, úgyhogy köszi szépen. Na jó, tudjuk, szóval köszi szépen is. Mindenkinek, köszi. Boldog évvégét, meg majd boldog új évet. Sziasztok!
Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.